ér valamilyen fogékonyság, de nagyon nehéz helyzet van, szóval rosszul áll a 90-es évekhez képest, nagyon rosszul áll a szénánk ebben a dologban. Most nem a civil rádió szénája pusztán az is, hanem általában ennek a szektornak a szénája. Még azt már említette, hogy volt, ha jól emlékszem, az előbb legalábbis elindult arról egy mondata, hogy volt valami kísérlet arra, hogy ezt hogy ezt a döntéshozatal felé, hogy a közbeszédbe bevezessék, vagy ez egy mostani aktuális feladat, szóval hogy ezzel mit terveznek, vagy hogy állnak?
Hát ezt a javaslatcsomagot ezt nagyon sokféle szférának és állami szervnek, illetve civileknek, újságíróknak kiküldtük, tehát hogy ezt szerettük volna, hogy minél szélesebb körben elérjen. Nyilván kaptunk visszajelzéseket, amik a civil szférából nagyon sok jogász visszajelzést kaptunk, akik nagyon pozitívan fogadták ezt a javaslatcsomagot. Nyilván nagyon fontos, hogy reméljük, hogy eljutnak ezek a javaslatok oda, ahol ténylegesen döntés születik, de én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos eredmény, hogy egyáltalán beszélünk erről a kérdésről, és hogy egyáltalán felszínre kerül a kérdés, mert ahogy már az előbb is beszéltük, hogy tehát az online tér kiszélesedésével ez a kérdés nem fog eltűnni csak így magától. Ez velünk van, és velünk is lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már egy nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán 2 évig tudtunk ezzel foglalkozni, és hogy ennek eredményeképpen meg tudtuk határozni azokat a területeket, ahol szerintünk érdemes lenne beavatkozni.
Ha valakit a dolog érdekel, érdemes egy nagyon jól szerkesztetnek tűnő kiadvány, a Political Capital oldalán lehet letölteni javaslatok a gyűlöletkeltő beszéd ellen. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy keressék meg és nézzék meg, hát hogyha nem csak egy kora esti vagy késő esti olvasmánynak érdekes ez, hanem esetleg a személyes munkájukban is, hát ha valahova belefér ennek a dolognak a megjelenítése. Nagyon szépen köszönöm, még sokat lenne jó erről beszélni, szerintem esetleg keresnénk is alkalmat majd erre. Az elmúlt percekben Szonták Veronika volt a vendégünk a Political Capitaltől, annak kapcsán, hogy magyar és külföldiek számára is készült egy javaslatcsomag a gyűlöletbeszéd ellen. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre
állt. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kezdi csokolom. Mi még itt a stúdióban próbálunk egy picit szót váltani erről. Nem tudom, hogy nektek, András és Dávid, valamilyen benyomásotok, vagy valami ingeretek ezzel kapcsolatosan támadt-e?
Nekem az egyetemmel kapcsolatban vannak ilyen élményeim, amikor mindig felhívjuk a hallgató figyelmét, és a saját figyelmünket is arra, hogy mennyire fontos jól és érthetően és óvatosan fogalmazni. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet, szerintem, hogy manapságban annyira óvatosan fogalmazunk mindennel,
hogy nem mondunk ki semmit.
Hogy nem is mondunk ki igazi problémákat, ami talán nem is igazán jó, vagy nem ebbe az irányba kellene igazából elmozdulni. Ettől függetlenül természetesen óvatosan.
Na de az óvatosság az a másik ember iránti óvatosság, így és van. Nem az ügynek a tartalma iránti óvatosság. Most legalábbis ezt veszem ki a mondandódból. Ott Solymár fele mi a helyzet, Andris?
Solymártól függetlenként gondolkozom a témában, tehát nem kötném ezt a településhez egyébként sem, hogy sem, mert azt mondanám, hogy Solymáron belül ráadásul még ez nem is nagyon jellemző, tehát ott az elég békés a viszony viszonylagosan. Inkább az egész országosan nézve a közbeszédre vonatkozóan. Én két részt különböztetném még élesen ebben a dologban. Egyik a médiáknak a hivatalos könnyeletében megjelenő szövegszerkesztés, vagy egyáltalán tematika szerkesztés, és itt a szeparáció, a kizárólagosság meghirdetése, ami egy nagyon fontos, hogy csak az a magyar, aki ilyen meg olyan, vagy csak az a igazi szurkoló, aki csak fradista.
Tehát ilyen, a kirekesztésre gondolom.
A kirekesztés. Aha. Szóval ez az, ami alapvető, elindítja a gyűlöletbeszédek tömegét. Milyen volt például a kokárda bevezetése valamikor sok évvel ezelőtt, hogy csak az a magyar, aki kokárdát visel. Ettől kezdve rengeteg ember, aki szívesen vette volna fel a kokárdát, azt mondta, hogy ne viseljétek már, ennek nincs értelme, és inkább nem veszem föl. Uh-huh. Tehát ez egy dacot vált ki, ez a kirekesztés mindig ezt váltja ki, és ez egy egyik oldalom. A másik oldala, amit bejön, amit már említettél a beszélgetésben is, ez a közbizalom kérdése. Hogy egyszerűen olyan sok hazugság árasztja az embereket a médiumokból és mindenhonnan, hogy már ez ami kapkodja a fejét, hogy az elhangzott hírek 89%-a hazugság. Most ebből kiszűrni az igazságot roppan nehéz, és a hazugság hallatán egy gondolkodó embernek ökölbe szorul a keze, és a reakciója gyűlöletbeszédbe fordulhat át.
Már hogy akitől ezt hallja, vagy akit látja, legalábbis hangosan elátkoz, valahol elküld.
Valamit csinál, vagy mond, vagy, vagy tesz.
Csak hogy ez mennyire épül bele aztán az emberbe, ez a kérdés.
Hát a hangulatát befolyásolja, mert ha minden oldalról ezt látja, akkor hatalmas elkeseredés is düh születik meg az emberben. A gyűlöletbeszédnek a másik oldal viszont a szociális médiában jelenik meg, ahol ezt teret kap, de ennek a gyökere, a kiindulási pontja a médiából sugárzó.
Tehát a nem lokális, hanem a nemzetközi, a nagy médiumokra gondolsz,
tömegmédiából abból sugárzó dolog, és vannak hírügynökségek is, akiket nem akarom most megnevezni, akik erre súlyt fektetnek, hogy igenis, ez öntik az emberre tudatosan és szándékosan. Most ez része egyfajta politikai taktikának, ami hát ítélje meg minden gondolkodó ember, hogy ez egészséges vagy sem. De ez a kiindulási pontja szerintem a gyűlöletbeszédeknek, ez a kirekesztés és a agresszivitás.
Hát nagyon sok mindent elmondhatok, én nekem még egy dolog jutott csak eszembe, ami talán így közvetlenül hangzott el, hogy a gyűlöletbeszéd és ezek az indulatos beszédek a leggyakrabban akkor jelennek meg, amikor nagyon összetett és komplikált kérdésre nagyon leegyszerűsítő választ akarunk, vagy megfogalmazást akarunk. Tehát amikor valamit, ami egy nagyon sokszínű és alapos kifejtést és megértést érdemelne, néhány mondatba sűrítve elintézzük. Tehát amikor nem tud kibontakozni egy dolognak az oka és az okozata, hanem vagy nagyon összetett kérdésre, vagy nagyon egyszerű, primitív, simlis választ kell, vagy a teret kell kínálni.
Vagy pedig már annyira leegyszerűsödik a téma, hogy az ember rögtön rávilágít, hogy ami szerint a gyökere a problémának, és már csak a gyökérrel foglalkozik. Ennél fogva egyszerűvé válik a megfogalmazás.
Valami ilyesmire gondoltam én is, de ez kicsit így még tömörebb volt. Na hát ennyit gondoltunk mi a gyűlöletkeltő beszéd ellen a mai egyik témánként. Köszönöm, akkor egy kicsit zenéljünk és folytatjuk.
Manapság nem tudja elkerülni figyelmünket az a vita, vagy leginkább zugolódás, amely a rákos rendezői területtel kapcsolatos fejlesztéssel áll összefüggésben, és a Habitat for Humanity képviseletében Lukács György van itt a vonalban, többször és nagyon szívesen beszélgetünk a Habitat munkatársaival arról, például, hogy hogyan lehetne megfizethető lakhatásokat, vagy lakhatást biztosítani Budapesten. Ezzel kapcsolatban írtak egy cikket. Én üdvözlöm, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Lukács György! Mi is nagyon szívesen beszélgetünk bármikor a Civil Rádió munkatársaival.
Szóval a luxus beruházások helyett megfizethető lakásokra lenne szükség. Mi a legnagyobb probléma most jelenleg a lakhatással kapcsolatban Budapesten?
Budapesten több nagyon komoly probléma is van a lakhatással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy a piacon elérhető, bérelhető, meg megvásárolható lakásoknak az alacsony száma is hiánya. Nagyon kevés lakás épül Budapesten, ahhoz képest amennyire szükség lenne, és sajnos a felújítási programok sem működnek messze olyan számossággal, mint amire szükség lenne, értve ez alatt akár energetikai felújításokat, amikre egyébként a magyar kormánynak különböző vállalásai is vannak, Európai Unió és minden egyéb szervezet felé is, és ezzel párhuzamosan pedig van egy olyan probléma is, hogy Budapesten is különösen magas a nem lakott ingatlanoknak a száma és aránya, amik, akár más használatból, akár nem megfelelő fizikai, statikai komfort állapotok miatt nem kerülnek be a lakhatási körforgásba. És ezek mellett pedig sajnos nem egy akár szociális bérlakási, bérlakásépítési, akár egy magánbérlakásépítési programokat találunk, vagy látunk, vagy ezekkel találkozunk nap mint nap, hanem leginkább presztízs beruházásokkal, mint például ugye ez az úgynevezett Mini Dubai program is.
Egy ilyen presztízs beruházás készült tehát Budapest majdnem szívében a Rákos rendezői teherpályaudvaron, és egyelőre azt tudni erről a beruházásról, hogy luxus lakások és bevásárló központok fognak épülni, amellyel a budapestiek nem igazán járhatnak majd jól, arról nem is beszélve, hogy ha jól tudom, akkor éppen az elmúlt napokban kellett kiköltözniük azoknak a lakóknak, akik korábban a MÁV által biztosított bérlakásokban laktak, tehát nem, hogy nőne ezeknek az alacsonyabb költségű lakásoknak, aztán a Budapesten, hanem sokkal inkább csökken, pontosan az ilyen beruházások miatt. Önök mit javasolnának, hogyan lehetne ezeken a problémákon enyhíteni?
Annyiban egészíteném ki önt, hogy igazándiból ingatlan fejlesztési látványtervekről tudunk per pillanat bármit beszélgetni és vitatkozni. Azzal együtt, hogy vagy már elfogadta, vagy éppen elfogadni készül az országgyűlés ezt az úgynevezett Mini Dubai kiemelt kormányzati beruházást és fejlesztési tervet. Nem sokat tudunk róla azon túl, hogy fog majd kinézni a Hősök tere mögött néhány felhőkarcoló, és hogy a ingatlan fejlesztő cég az Belgrád után Budapesten szeretné a legmagasabb felhőkarcolókat és a legnagyobb bevásárlóközpontot és ehhez kapcsolódó luxus ingatlanokat, lakásokat, irodákat létrehozni, de ennyit tudunk az, hogy ez ténylegesen mekkora fejlesztés, hogy ezek a fejlesztések egyébként bekapcsolódnak-e a fővárosi vagy a kerületi terület és településfejlesztési stratégiákba, bármifajta infrastruktúrális olyan beruházást tartalmaznak-e, ami egyébként tényleg az ott és a környéken élőknek a lakhatását és az életét tudják segíteni. Ezekről sajnos semmi információnk nincs, tehát leginkább tényleg az információ hiány az egyik legfontosabb dolog, amivel folyamatosan szembesülünk. Amire egyébként nagy szükség lenne, azok tényleg bérlakásépítési projektek lennének, illetve olyan lakhatási támogatások biztosítása, ami nem csak a felső közép osztály és esetleg középosztály számára elérhető, hanem alsó középosztálybeliek, és nagy Isten alacsonyabb jövedelmek számára is, de olyan lehetőségeket biztosítanának, amik akár lakáscseréhez, lakásfelújításhoz, lakásbővítéshez, de mindenképpen lakhatási szegénységből kivezető utak biztosításához tudnának vezetni.
Nagyon fontos, amit mond, és nem nagyon szeretem, ha valaki saját magával példálózik, de én egyetemi tanársegédként dolgozom az ELTE-n, és úgy látom egyelőre ebből a fizetésből, nem nagyon tudnék Budapesten még egy szobát sem bérelni jószerivel, nemhogy egy lakást, tehát nagyon érdekesek ezek a dinamizmusok, amelyek hatnak éppen most a fővárosban. Önök szerint nyitott-e arra a politikum vagy a kormányzat, hogy például az önök javaslatait meghallgassák, vagy van-e bármilyen olyan lehetőség a párbeszédre, amely kapukat nyithat például ebben a kérdéskörben?
Olyanról sajnos nem tudok beszámolni, hogy nagyon intenzív megbeszéléseket és egyeztetéseket folytatnánk bármelyik kormányzati szervvel, bár azt hozzá kell tegyem, hogy az energia szegénységgel kapcsolatosan azért vannak olyan kormányzati szinteken dolgozó, különböző kormányzati szinteken dolgozó szakemberek, akik a mi energia szakértőinkkel beszélnek, egyeztetnek, tárgyalnak, de hogy ezek a mi javaslataink és elképzeléseink megjelennének kormányzati anyagokban vagy tervekben, ez egy ilyen nagyon népmesei motívumnak tűnik egyelőre. Amit mi el tudunk esetleg érni, hogy most az önkormányzati választások kapcsán elkészítettünk nem a Habitat egyedül, hanem egy úgynevezett lakási koalíció nevű informális szerveződés egy olyan anyagot, ami azt tartalmaz, hogy az önkormányzatok miket tudnának tenni, akár plusz kormányzati támogatás nélkül is ahhoz, hogy a helyben élők lakhatási helyzetét javítsák, a lakhatási szegénységet csökkentsék. Ez egyébként a lakhatasiminimum.hu oldalon mindenki számára elérhető, letölthető. Ezzel kapcsolatosan próbálunk most egy kampányt folytatni, indítani, illetve felpörgetni, és önkormányzati jelölteket arra kérni, hogy olvassák el, tegyék magukévá ezeket az elveket és ötleteket, és tegyenek nyilatkozatot is azzal kapcsolatosan, hogy a 20-akárhány pont közül melyik az, amelyiket ők megválasztásuk esetén szeretnének megvalósítani. Mi ezt szeretnénk összegyűjteni, és ez rosszul hangzik, hogy számon kérni rajtuk, de hogy utánkövetni ennek az egész dolognak a menetét.
Köszönjük szépen! Luxus beruházások helyett megfizethető lakások kellenének, akár Rákos rendezőn is. Erről beszélgettünk, illetve egy megjelent cikkről beszélgettünk a Habitat for Humanity munkatársával, Lukács Györggyel, aki a szakpolitikáért felelős szakértő ebben a szervezetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban, és ha bárkit érdekelne bővebben ez az írás, a habitat.hu/hírek oldalon megtalálhatja. Köszönjük szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Mindenhol a telefon hangja szól, s egy ismerős a messzi távolba hív. Ideje indulnod, ne sokat gondolkodj, valahol vár rád egy szép új világ. Hol van az én hazám, hol van az otthonom, hol van a lány, aki álmaimban vár? Hol van az én hazám, hol van az otthonom, hol van a lány, aki álmaimban vár? Néha még képzelem távoli tájakon, ott az a lány, aki álmaimban vár. Szemében csillog még az őszi napsugár. Szomorú hétköznapok, nyomasztó gondolatok, ahogy a holnapot már nem látom át. Valahol elveszett, vagy sohasem létezett az, amit hittem én, egy szebb és jobb világ. Hol van az én hazám, hol van az otthonom, hol van a lány, aki álmaimban vár? Hol van az...
114, 115, 116...
117 perc.
LMBTQ ügyekben érintett segítők a szociális ellátás területén. Ezzel a címmel rendezik a következő tanszéki csütörtököt az ELTE Társadalomtudományi Karán, a Szociális Munka Tanszéken. Bujáki Tünde egyetemi adjunktus van itt velünk a vonalban, akit arról kérdezek, hogy miért érdemes erre az eseményre ellátogatni holnap 17 órakor. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szerbusz, üdvözlök mindenkit. Hát reméljük, hogy sokan el fognak jönni, de hogy miért is érdemes. Ugye a tanszékünk minden hónapban rendez, szervezed ilyen találkozót, aminek keretében a terepen dolgozó kollégákat, a képzésben résztvevő hallgatókat próbáljuk megnyerni az ügynek, hogy jöjjenek el, gondolkozzunk együtt, beszélgessünk együtt, különböző fontos témákról, és most, ami a holnapi tanszéki csütörtökünknek témája lesz, az az LMBTQ helyzetben érintett segítők jelenléte a szociális ellátórendszerben. Egyrésztről azt gondoltuk, hogy ez egy fontos téma, hisz nagyon sok LMBTQ ember különösen kitett a stigmatizációnak, és nagyon sokszor olyan stresszel küzdenek meg a mindennapokban, ami további nehézségeket okozhat az ő életükbe, és azért azt is látjuk, hogy a terepen dolgoznak kollégák, akik szintén ehhez a közösséghez tartoznak, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők hogyan látják, hogyan élik meg a mindennapokban azt, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, illetve a mindennapi segítő tevékenységük, ennek kapcsán mi az, ami tapasztalásként megjelenik az ő életükbe, és a beszélgetésünkben több hozzászóló lesz. Lesznek tapasztalati szakértők, tehát szociális szakember, aki az ellátórendszerbe dolgozik, van tapasztalati szakértő, aki mentális zavarral élő személyeknek a segítője, mint tapasztalati szakértő, és szintén ehhez a közösséghez tartozik, vagy LMBTQ-val érintett. Vendégünk lesznek még szakemberek, akikkel megpróbáljuk körbejárni ezt az izgalmas témát, hogy hogyan jelenik meg ez a dolog a mindennapokban a szociális munkások életében.
Személyesen téged hogy érint ez a téma? Jól látom, akkor te leszel az egyik moderátor. Hogyan fogod majd vezetni a beszélgetés fonalát? Mi az, amire érdemes figyelni ezen a területen szerinted?
Én nagyon nagy várakozás van bennem, mert azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas dolog, ugyanakkor nagyon sok tekintetben én bízom benne, hogy úgy élik meg majd, akik ott vannak, hogy egy nyitást is jelent azt, hogy egy ilyen téma bekerül, és beszélgetünk erről, és nem tabusítva, elfedve, elkendőzve úgy jelenik meg a mindennapokban, hogy ez van, hanem hogy erről bátran lehet beszélni, és azokat a tapasztalatokat megosztani, amivel lehet, hogy olyan segítőknek, akik még nem ott tartanak, hogy fel tudják vállalni azt, hogy ők érintettek ezen a területen, hogy nekik is egyfajta, hát azt nem is tudom, hogy ez a jó kifejezés rá, hogy egyfajta felszabadító energiát tud adni, hogy ebben önnyíltan hogyan tud jelen lenni, és hogyan tud segíteni nem csak azoknak a személyeknek, akik a ellátórendszerben, ahol dolgozik, segítséget kér, hanem a hasonló helyzetben lévő professzionális segítőknek, akik érintettek ezekben a kérdésekben.
Az ELTE képzésein hangsúlyosan megjelennek ezek a kérdések, vagy azok a technikák, amelyekkel közelebb és nyitottabb módon lehet akár ezekhez a kérdésekhez is közeledni? Szóval felkészítettek erre a hallgatókat?
Most van egy új tárgy bevezetése folyamatban, ami erre fókuszál. Ez egy nagyon jó kérdés volt, amit most feltettél, mert hogy azt lehet látni, hogy a nemzetközi gyakorlatban azért már útmutatók, módszertani anyagok, felmérések készültek ebben a tekintetben, és a hazai oktatási rendszerben ez ezért kevésbé érhető tetten. A mi tanszékünk most ebbe az irányba is nyitott, és egy új tárgy keretében erre fogunk fókuszálni.
Mit vársz a beszélgetéstől a személyes kapcsolatok építésén túl? Hogy gondolod, mit segíthet majd azoknak, akik akár ezt a beszélgetést hallhatják, vagy akik ezen a beszélgetésen részt vesznek?
Szerintem az értőbb jelenlétet, mert hogy a mindennapi életben nekem az az előfeltételezésem, hogy ezzel a témával is, mint sok minden más témával kapcsolatosan is részinformációink vannak, és nem egy teljes képet látunk, és talán az, hogy hogyan tudunk elfogadóak lenni, ez is egy kulcsüzenete tud lenni, ami azt hiszem, hogy segítő szakemberként azért az egy fontos erőm tud lenni, hogy hogyan tudunk így jelen lenni a mindennapokban.
Köszönöm szépen, nagyon tartalmas beszélgetést kívánok, tehát holnap délutánra, 17 órakor kezdődik egy érdekes esemény, LMBTQ ügyekben érintett segítők a szociális ellátás területén, ezzel kapcsolatban rendezik az ELTE Társadalomtudományi Karának szociális munka tanszékén a következő tanszéki csütörtököt. Köszönöm szépen Bujáki Tündének, aki itt volt velünk, és nagyon tartalmas, kellemes beszélgetést kívánok, tehát holnapra.
Köszönöm, köszönjük. Minden jót mindenkinek.
Szervusz.
Szervusz. Now when the night falls, I won't be there to cast a shadow on your wall. Why do we act way, so mild, light of day makes our troubles seem so small. We live and die like this. I dare you to fight for it. In a
perc.
Hegymozgató, megmozgató, ez a címe a harmadik Gellért-hegyi pikniknek, ami április 20-án lesz. A Gellért-hegyi Lakók Érdekvédelmi Egyesületének vezető Szabadházi András, akivel már egyszer itt a Civil Rádióban beszélgettünk, és akit hívtunk most újból. Szerbusz, Péterfi Ferenc vagyok.
Szerbusz, Szabadházi András, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek veled.
No, tehát most áprilisban lesz, ha jól emlékszem, ti már olyan másfél éve, egy éve, másfél éve, hogy szerveződni kezdtetek. Annyit mielőtt a konkrét eseményről beszélünk, hogy mi is a fókusza ennek a szerveződésnek, egy ilyen szabadidős összetartás, vagy valamilyen érdekvédelmi összefogás, milyen hangsúlya van a ti egyesületeteknek, a ti csapatotoknak?
Ugye most az egyesületünk az nagyjából másfél éve jött létre, és kifejezetten annak céljából, hogy a Gellért-hegyen élő lakókat, az ott élő személyeket képviselje, és próbáljon hát effektíve eredményt elérni néhány olyan területen, ahol azt gondoljuk, hogy nem teljesen megfelelő, vagy nem, nem feltétlenül történt az elmúlt években, vagy akár évtizedekben előre haladás. Ugye többek között problémát jelent az ott élőknek ez a hatalmas tranzitforgalom, ami a Gellért hegyen megy. Hatalmas problémát jelent a számunkra ugye az, hogy a turistabuszok kérdése az egyelőre nincsen megoldva, hogy azok mikor, hogyan, milyen formában fognak majd ugye közlekedni, hogyha elkészül a Citadella. A zöld területeknél ugye az erdei utaknak a jelenlegi állapota, tehát próbálunk egyfajta figyelemfelhívást eszközölni ugye a regnáló hatalmi ágak felé, aki